ki a 2.0-ás énje? Melyik az a elképzelt én variánsa, akire úgy büszke szeretne lenni, aki tapasztaltabb, karakánabb, karizmatikusabb, asszertívebb, ki tud állni magáért? Ezt nem lehet így 2 másodperc alatt meghekkeljük a rendszert, letöltjük frissítésként, hanem ahhoz, hogy tantuszok essenek le, az idő. Hogy elérje bárki 0-ról 5 év? 8 év? Ezért utálom néha a motivációs trénereket, akik elhitették az átlag civil felhasználóval, hogy vannak ilyen 2 hétvége alatt elsajátítható csoda módszerek. Nincsenek. Az, hogy valaki vállalja a konfrontációt a főnökével, vagy az anyjával, vagy az anyósával, vagy bármilyen mumus figurával szemben, ez hosszú-hosszú hónapok és évek kemény munkája lehet.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Köszöntöm a hallgatókat, Németh Szilvia vagyok. Önértékelés, önbecsülés, önbizalom. Ebben a műsorban a felnőttkori vonatkozásokról beszélgetünk. Korábban dr. Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológussal a gyermekkori történéseket jártuk körbe. Az, hogy milyen szerepe van a szülőknek, az iskolai nevelésnek, a reális önértékelés, a stabil önbecsülés kialakulásában. Most, a második részben pedig a felnőttekre fókuszálunk tehát. Bemutatjuk, hogy hogyan hat a személyiségre, a viselkedésre, hogyha valakinek alacsony az önbecsülése, nincs elegendő önbizalma, és aztán persze azzal is foglalkozunk, hogy hogyan lehet kiegyengetni a csorbát, vagyis hogyan fejleszthetők ezek a területek, és milyen eredményre, változásra számíthatunk. Aki pedig segít van nekünk, Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást, jó itt lenni. Csapjunk bele!
Csapjunk bele! Sok mindenről kell beszélnünk. A felvezetőben is mondtam, ugye, ezt a triászt, az önértékelés, önbecsülés, önbizalom 3-asát, és ezt ugye a köznyelvben mindenképpen, de a szakirodalomban is gyakran szinonímaként használják. Egy picit tegyük rendbe, árnyaljuk ezeket a fogalmakat, hogy melyik mire vonatkozik egész pontosan.
A kedvenc felosztásom évek óta az, amit most is el fogok mondani, hogy az idő egyenest hívjuk segítségül, és akkor azonnal rendteremthető ebben az önbizalmi triászban. Az önértékelés szól ebben az olvasatban leginkább a múltról. Értékelem-e azt a szemét, aki voltam, amiket elértem, ugye arra a híres magyar asztalra ki mit tesz le, szoktuk mondani, hogy ezeket relativizálom, a helyén kezelem, és így tovább, és így tovább. Kitalálható, hogy akkor lesz egy jelen pillanat, ez leginkább az önbecsülésé. Tehát becsülöm-e azt a személyt, aki vagyok, itt és most, a DNS-2 spirálommal, a ráncaimmal, a gondolkodásmódommal, az érzelemvilágommal, és mondok még egy nagyon fontos összetevőt, a szokásaimmal. Tehát, hogy nagyon kedvelem Arisztotelésznek azt az örök becsüljét, hogy a kiválóság nem egyszeri cselekedet, hanem jó szokás. Tehát, hogy ezt így unblock tudom-e becsülni, és akkor tadá, kitalálható a harmadik, az önbizalom szól leginkább ebben a felosztásban a jövőről. Bízom-e a jövőben, de nem az általános jövőben, nem az emberiség jövőjében, tehát most ezt ne vigyük át ilyenre, hanem a saját személyes, szép szóval a personális jövőmben, az én hátralévő x ezer napomban. És így akkor rögtön így egy pici rend lett ebben az ős káoszban, ami volt. Úgyhogy javaslom ezt mindenkinek megfontolni.
Ha jól értem, akkor ezen a lineáris úton, tehát ugye a harmadik állomás, a jövő, ugye az önbizalomról szól. De az első 2 az nem megspórolható? Tehát az, hogy valaki kellő önbizalommal tekintsen a jövője felé, és a céljait, terveit jól tudja menedzselni, ahhoz muszáj számot vetnie a múltjával is? Valóban helyre kell azt raknia a saját fejében, gondolataiban, hogy ki is vagyok én?
Attól függ, hogy mi a célfüggvény, mit mondok ezzel, hogy hol van a mindennapi életemben a nyomáspontom, szakszóval szenvedésnyomás. Van-e szenvedésnyomás abban, hogy, mondok példákat, és nem lesz ennyire absztrakt, hogy küzdök a becsajozással, bepasizással, és szétszorongom magam az első randin. Én nem gondolom, hogy ebben az esetben vissza kell menni a saját ókorunkig, szüleinkhez való viszonyig feltétlenül. Igenis vannak olyan kommunikációs praktikák, olyan úgynevezett szituatív önbizalmat növelő technikák, amik egy picit rándba szedhetik azt az első randit. Mondjuk főhősünk feszült a meeting, tárgyalás, értekezlet, megbeszélés, prezentáció, tehát a munkaerőpiac efféle ágától, És akkor ott is feltelte a kérdés, hogy ott mi hullik Hanvába. Nem bízom abban, hogy ez a prezentáció a angolul az anyanyelvű cég képviselőjelölt sikerülni fog, vagy itt valójában nem tudom beépíteni önmagamról való gondolkodásba, az önértékelésembe az eddigi eredményeimet. Teljesen más a fókuszpont. És azt kell, azt érdemes megvizsgálni, hogy mint amikor fáj a fejünk, hogy hol fáj, hogyan fáj, tehát ebben a triászban igazándiból mi a bajom? Tehát egy sörözésnél hogy mondom el a cimboráknak, hogy figyeljetek ide, ez nyomaszt most engem önmagammal kapcsolatban, csak amikor ezt kimondom, akkor rögtön ott a Bibi, hogy önreflexiós készséget kellene fejleszteni, hogy tudom-e, hogy valójában mi zajlik bennem, ugyanis nálam tételmondat évek óta, hogy a legtöbb embernek nincs igazi önismerete, az csak egy frázis, öntalálkozásaink vannak. Időnként összefutunk magunk előtt 10 percre, aztán a másik 30 percet pedig a YouTube shortson, vagy a TikTokon, vagy az Instán, vagy a Facebookon, etc. töltjük. Ezek az igazi bajok szerintem.
Nagyon érdekes élményem volt az elmúlt időszakból. Egy kedves ismerősöm tényleg közel áll hozzám. Régóta nehézségei voltak. Pont amiket Imre is említett, hasonló jellegűek. Igen. Párkapcsolati téren, a munkahelyén konfliktusok, tehát ez az állandó szorongás, ugye ebben élte a hétköznapjait, és végre elment segítséget kért, segítő szakemberhez fordult, és az első alkalom után megdöbbenve hívott engem föl, hogy Szilvi, képzeld, én dióhéjban elmeséltem, hogy mitől szorongok, hol sikertelen az életem, és azt javasolta a terapeuta, hogy foglalkozzunk az önbizalmammal, de mennyire szeretem önmagamat, hogy erről fogunk majd beszélgetni, mert hogy minden baj, minden probléma forrása, akkor ezzel kezdődik. De hogy érdekes, hogy az emberek javarésze azért nem elsősorban gondol erre, hogy amikor nehézségei, gondjai vannak, hogy hát, hogy először hogy is vagyok saját magammal? És akkor majd utána foglalkozunk azzal, hogy miért nem találok olyan munkahelyet, amilyet szeretnék, miért nincs párkapcsolatom régóta. Tehát, hogy érdekes, hogy ahogy mondja Imre, és hogy nagyon keveset találkozunk magunkkal, és ez még mindig olyan úri huncutság, hogy csak magunkkal foglalkozunk, igen. De miért alakult ez így? Hát a szüleink időszakában ugye elképzelhetetlen volt az, hogy ők pszichológushoz járjanak.
Mi az igazi tükör szerintem? Hogyha észlelem az életemben azt, hogy már megint A-ból A-ba jutottam, én szeretnék B-be, C-be elérni, W-ig, Z-ig, de már megint megtörtént. Már megint ugyanaz a pont, és kedvenc poénjaim egyike, hogy jön a kliens, és mondja, hogy Imre, nem hiszem el, már a negyedik feleségem is olyan, mint az előző három, ugye? És hogy ho-ho, akkor lehet, hogy a választásaiban ő is benne van. És még egy dolog, egy hétből, nem az én időt fogom most kérdezni, de mennyi az az idő, ami legálisan az enyém? És hogy ott megállhatok, és fölteszek ilyen nagyon egyszerűnek tűnő kérdéseket, hogy hol vagyok, és mi történik? Értem ez alatt, hol vagyok az életemben, és mi történik mostanság velem? Tudok-e készülni egy picit a közeljövőre? Szakmai szóval preventíve lépek föl a saját életembe. A legtöbb ember nem ilyen, a legtöbb ember mit csinál? Reaktív. Bejön a giotin, és akkor csak lehet még valamit, Szilvia, találjunk ki valamit, hát lecsapott a giotin, nincs valami pszichocucc, valami pszichotrükk, nem lehetne még a téridő görbületet valahogy visszacsinálni? A preventív szemlélet nagyon sokat segítene nekünk, és például önbizalom témában én nagyon kedvelem azt a kicsit ilyen trendien megfogalmazva, hogy ha most bárki, aki hallgat minket, az 1.0-ás énje az, aki hallgatja ezt a beszélgetést, hogy ki a 2.0-ás énje? Melyik az a elképzelt én variánsa, akire úgy büszke szeretne lenni, aki tapasztaltabb, karakánabb, karizmatikusabb, asszertívebb, ki tud állni magáért, és ezt hosszan tudom ezeket a szavakat folytatni, de fölösleges, kiteszem a három pontot. Tehát, hogy ki ő? És a belső diskurzus, mennyi valós időn van egy héten, tehát ezt nem lehet így 2 másodperc alatt meghekkeljük a rendszert, letöltjük frissítésként, hanem tényleg megint nyomjak egy space-t, kicsit elmerengve, hogy ki az a személy, aki lenni szeretnék? Van erre érdemi válasz? Itt ezt 40-szer aláhúzom, hogy érdemi.
Na jó, de ki dönti ezt el, hogy mi lenne az ideális, hogy milyennek kellene lennem? Ugye annyi külső inger, információt a közösségi médiából tényleg ömlik az emberre az, hogy milyennek kéne lenni, milyen a 2024-es, nem tudom, nem csak bikini divat, hanem nőideális, meg férfi minta, tehát, hogy annyira nehéz helyzetben vannak mondjuk a mai fiatalok is. Tehát szerencsés esetben, ugye perccel forintos Dórával beszélgettünk arról, hogy esély, lehetőség van rá, hogy egy fiatal, mondjuk 18 éves korára kész legyen, úgymond, tehát, hogy stabilan, tisztában legyen önmagával, amiket az előbb említett, hogy tudja, hogy hova tart, milyen képességei vannak, azt tudja kamatoztatni, tehát ez az ideális helyzet, ez elvileg, hogyha jó szülei voltak, hogyha szuper pedagógusokkal találkozott, tehát az iskola is ugye rásegített, akkor elvileg ez működhet, de azért az esetek legnagyobb részében nem ezzel találkozunk, tehát azért egy fiatal, 20-as évei elején járó ember azért még nagyon nincsen kész idézőjelben ebből a szempontból a nagybetűs életre. Van e tekintetben tapasztalat? Tehát milyen nehézségek, mik foglalkoztatják őket? Tehát ez a fajta ideális képnek, ami ugye ömlik rájuk, a megfelelni vágyás, az hajtja őket, vagy van valamiféle tudatosság már bennük, hogy a saját 2.0-ás énjüket valahogyan felépítsék. Nagyon nehéz ez.
Az állválasz az, hogy van, akiben van, akiben nincs. Én tendencia szerűen nagyon pesszimista vagyok, mert hogy csak egy konkrét példát, amikor elindul egy belső munka, és valaki ott ül mondjuk a rendelőben a pszichológusnál, ahhoz, hogy tantuszok essenek le, az idő. Tehát például, amit az elvárások kapcsán itt érint, hogy igen. Tehát a kérdés eleje úgy indult, hogy rengeteg elvárás cunamiban élünk, és akkor most ebből mit kéne magamra vonatkoztatnom, melyiket érdemes felemelnem, hogy ez tényleg releváns, ezt a belső pszichés működésem égkövének gondolom, azt meg nem emelem be, mert az engem nem érint. De hogy ezek nem kész válaszok, hanem gondolkodni kell, ez lassú folyamat, és vissza a pszichológusi rendelői térbe, hogy mondjuk van egy konfliktusos helyzet, amit ő elemez a segítő szakemberrel. Mondjuk óra 35-kor épp a főnökével való nehéz viszonynál járnak, és kap egy visszajelzést, leesetne egy-két tantusz, ez mondjuk 40 perc, 50 perc, mikor csak úgy merengünk, úgy töprengünk, úgy nézünk ki a fejünkből, és elvileg nem történik semmi közbe pedig, de erre már nem lesz ideje, hiszen elmenet a pszichológustól, hanem mondjuk 45-ig tart egy óra, 47-kor a lifttel lefelé már épp lehet a főnökének a Viber üzenetét nézi, hogy ő hol volt az előző 45 percben. Így nem lehet, illetve lehet, csak nem, tehát megint nem fogok A-ból B-be jutni, csak maradok az A-ból A-ba pillanatnál. Úgyhogy igyekszem nem a pszichológusok ős hibájába esni, hogy kikerüljük az érdemi választ, ugye, amit kapunk kérdéseket. Képzelje mindenki el a saját koordinátarendszerét, hogy így érdemes élni. A koordinátarendszer ezt mutatja. Kérdés az, hogy ez a koordinátarendszer származtatott, magyarán ezt szülőktől, tanároktól, társadalomtól kaptam, és átvettem, vagy egy csomó mindent kaptunk, de tudományos szóval revidiáltuk, magyarán felülvizsgáltuk, mondjuk az okos felnőtt, a fiatal felnőtt, akire utalt, a 20 évesek. 20 évesen egy picit tartok egy évértékelést, egy életértékelést, hol tartok, mi az, amit ki kéne kukáznom, és ez az én koordinátarendszeremnek nem szeretném, hogy a része legyen. Ezt pedig értéknek tartok, és szeretném megtartani. Amit én most beszélek, ez sokaknak ilyen plútói távolság.
De szuper lenne, hogy mondjuk az egyetemeken, én el tudom képzelni, lennének ilyen fiatal, rátermett mentorok, akik fiataloknak a lelki dilemmáival foglalkoznának, akár csak ez, hogy egy délutáni szeminárium meg van hirdetve, aki akar, elakad, jöjjön be, beszélgessünk ezekről, amiket Imre itt az előbb említett, de szuper lenne. De.
Súgok valamit, nyilván aki hallgatja ezt a podcastet, már sejlik, hogy esetleg érdeklődik a téma iránt. Tételmondat, hogy az a jó a felnőttségben, hogy lehet választani. Tehát, hogy ha elég nagy a szenvedésnyomásom, akkor ma már a pszichoedukációnak a tudása, hogy nem bonyolult szakszavakkal, hanem közérthetően, ismeretterjesztő, mit tudom én, TED előadásokkal, YouTube videókkal, podcastekkel, könyvekkel, autodidakta módon egy pontig, ez nagyon fontos, egy pontig, de gyönyörűen el lehet jutni. Mert hogy beindul ez a bizonyos belső diskurzus. És ami viszont nehéz, és hogy miért hangsúlyoztam ki, hogy egy pontig, mindenkinek van vakfoltja. És a vakfolt azért vakfolt, mert ha megfeszül, se fogja meglátni, ahhoz kell a külső külső, nem biztos, hogy szakember, külső szemüveg, és adott esetben van az a nyomáspont, hogy van az a tünettan, hogy már csak szakemberrel vihető, hogy annak a vakfoltnak a meglátása.
Ismét hoznék egy személyes történetet, de csak azért, mert nagyon tipikus szerintem. Sokak életében megjelenhet. Egy barátnőmmel történt meg az eset, egy új munkahelyen kezdett dolgozni. Az előbb említett egy főnök beosztott példát, arról jutott eszembe. És az ő főnöke, tehát abszolút a barátnőm is elismeri, hogy egy nagy tudású, egy nagyon értelmes nő, aki viszont folyamatosan azt csinálja a beosztottjaival, így a barátnőmmel is, hogy állandó vagy a öltözködését, ruháját, vagy azt, hogy mit ebédel éppen aznap, tehát mindenre megjegyzést tesz, mindent, hát becsmérel, én azt mondom sokszor úgy, hogy másnak mondja, de egyértelműen tudhatja, hogy hallja az illető is, akinek célozza ezeket a, hát nem túl kedves megjegyzéseket. Egy picikét ezt a szituációt elemezzük már a pszichológus szemével, hogy, és nyilván ez a barátnőmet nagyon, nagyon bántja. Mit árul el, hogyha őt ez ennyire bántja? Illetve a főnökasszony személyiségéről mit árul ez el?
Annyi menekülő félmondat, hogy nem válaszolok, csak reagálok. Mert hát mit tudom én, hogy ott a főseink hallgatják ezt a beszélgetést, én nem ismerem őket, nem lehet
ilyen itt távolról diagnosztizálni. Ilyen nagyszámú törvény alapján biztos sok hasonló
történetet
hallott.
Igen, két dolog jutott viszont nagyon eszembe. Az egyik, hogy a kedves főnökasszony, ugye? A kedves főnökasszony lehet egy ilyen klasszikus mezei örömgyilkos. Az örömgyilkos azt jelenti, ez egy Popper Péteri fogalom, amennyire én tudom, és te nyugtassa a tanár urat, hogy azt mondja valaki, megnősülök, férhez megyek, mire az örömgyilkos, majd megbánod. Ugye? Tehát, hogy az örömgyilkosoknak az élet és világszemlélete az, elnézést a csúnyább szóért, de ezt most nem tudom máshogy mondani, az élet szar. És te, akinek jó kedved van, tehát ha mi ott, ugye minek örömködsz, drágám, típusú megjegyzések, ha mi konstansan képviseljük azt, hogy azért csak jó élni, akkor ezzel az egy nagy tükör neki, hogy ő valamit esetleg rosszul csinálhat, ekkor felül kellene vizsgálnia ezt az életszemléletét, ezt ő nem hajlandó, sokkal egyszerűbb minket szidni és elvenni az örömünket, és bebizonyítani, hogy tényleg vacak ez az élet. Tehát ez lehet, ez volt az első gondolatom. De ha a főnökasszonynak például mai téma, ugye az önbizalom, mi van, ha van önbizalma? Akkor itt éljünk a gyanúperrel, hogy hát lehet, hogy a főnökasszonynak úgynevezett külső önbizalma van, vagy éretlen önbizalma.
De ez mit jelent?
Ez mit jelent? Ugye van a belső és a külső. Itt a belső lesz a jó, a vágyott, a kellően nemes önbizalom. A külső önbizalmú személy, egyrészt ne vitassuk el, sokan ilyen naív pszichológiai tudással azt hiszik, hogy valójában nincs is neki, nem, neki van. Ő tudja, hogy tárgyalás technikában melyik technikával kell nyitni, hogy győzze meg anyósát, vagy anyós jelöltjét, és így tovább. Fel van vértezve, ő ki tud állni az érdekeiért. De ezt azért külső, mert hogy kívülhordja, és minden nap bizonyítania kell, hogy neki van. Például a mások lenyomásával. És itt az egymáshoz való viszonyrendszerek számítanak, tehát ha ő mondjuk, most csak mondok számokat, ő mínusz 10-en van, de eléri, hogy mi mínusz 17-en legyünk, akkor ő plusz 7-ben van hozzánk képes. Tehát ez egy hatalmas pozícióelőny abban a pillanatban. Mondok mást, a külső önbizalmú személy, ő alapvetően a tökéletességet hajszolja, a belső önbizalmú személy pedig ő kiválóságpárti. Ugye a két szó között zongorázható a különbség, hogy a külső önbizalmú személy ilyen achilleuszi félistenképző programot csinál magának és a csapatának. A belső önbizalmú személy meg tisztában van vele, hogy ő nem félisten, hanem halandó ember, fog hibázni, és ez teljesen rendben van. Az ő napi to-do listje, tehát az elvégzendők listája egy belső önbizalmú személynek úgy néz ki, hogy felkelek, elég jó vagyok, lefekszem aludni, és közben megvalósítok dolgokat. Még mondok egyet, ezt nagyon órákig lehetne folytatni ilyen diádokat, hogy a külső önbizalmú személy mindig arra figyel, hogy mink nincs, hogy mit nem tudunk. A belső önbizalmú személy pedig, hogy mit tudunk, mit értünk el, mit láttunk át. És erre mondanék egy példát. Az egyetemen volt egy tanárunk, nem fogok nevet mondani, nem ez a lényeg, hanem a jelenség az érdekes. Kiúztuk a tételt, szóbeli vizsga, 5-10 perc alatt kidolgozási idő, ott a jegyzet, elkérte teátrálisan a papírt, megnézte, átfutotta, és mivel kívül hordta az önbizalmát, de volt neki jócskán, kiszúrta, hogy erről nem írt semmit a jegyzetben, akkor arra kérdezek rá, és lehetett alázni.
De kedves.
Ugye? Mindezt empatikus pszichológusként, mert hát ő is ugye pszichológusként mivelte ezt, szóval azért ez baj, de hogy a jelenség van, és itt van velünk, a gépészmérnököktől kezdve, a műbútorasztalosokon át, bárhova megyünk, ez létezik.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy megválogatni sajnos sokszor nem tudjuk azt, hogy ki a főnökünk, meg ugye az csak menet közben derül ki legtöbbször, igen. Tehát nem lehet állandóan ugrálni, tehát valahogyan ezzel a helyzettel együtt kell élnünk. Nyilván az a legegyszerűbb, hogyha felvértezzük magunkat, hogy ne bántson ez minket annyira, vagy valahogy leperegjen rólunk. Tehát egyrészt ugye meg kell érteni a bántónak a szándékát, de hát azért mégiscsak az lenne legjobb, hogy a saját önbecsülésünket vérteznénk annyira fel, hogy még odáig se jussunk el, hogy végig gondoljuk, hogy hú, tényleg rossz ruha van rajtam, vagy nem nézek ki jól. Ezt hogy csináljuk? Itt a barátnőm szemszögéből egy picikét, hogyha igen, akkor a másik igen. oldalról is megvilágítanánk ezt, hogy miért bánt ez, miért fáj nekünk egy ilyen méltatlan kritika is.
Több minden eszembe jut, próbálom ezt csokorba szedni. Egyrészt a psziché réteg természetű. Tehát, hogyha ér egy napi sérelem minket, akkor ugye annak a napi sérelemnek hatalma van a lelkem fölött, hogy kicsit teátrálisan fejezzem ki. De miért van hatalma? Tehát, hogy ebben a helyzetben a tisztelt főnökasszonynak miért van hatalma a beosztottja lelke fölött? Azért, mert a lelkében egy mélyebb rétegre rezonál. Mondok egy példát, és így még egyértelműbb lesz. Hogyha mondjuk elképzelünk egy tárgyalási szituációt, egy tanásterembe belép egy mondjuk, nem tudom, hétfő értekezletre a főnök, és ő bal lábbal kelt föl, és elkezdi osztani az eget és a kollégákat, és az nem lehet igaz, és esetleg üvölt, és ott vannak okos, felnőtt, ügyes, értelmes emberek, de többjük összezuhan, mások nem zuhannak össze. Mi a különbség? Meddig kell visszamenni a saját múltunkban, hogy ez az üvöltési stílus, amit ott a főnöktől látunk, mondjuk most példa kedvéért, mondjuk rezonál a biosz tanárunkra gimiből. Pont így üvöltött ő is a csütörtök reggeli biosz órákon. Akkor kérdés, hogy a főnöknek szól ez a fajta blokkolás, vagy a biosz tanárunknak?
Persze. Vagy az apánknak,
anyáknak. És nyilván itt megint nem kell visszamenni mindig a saját ókorunkig, de néha nem árt. Ugye? Ez az egyik, ami ilyen eszembe jutott, hogy a réteg természet. A másik, hogy praktikusan is tegyen föl a kérdést, hogy a főnökasszonynak ezt a nevezzük destruktív stílusát, mondok szakszót és rögtön magyarázom, intrapszichésen vagy interpersonálisan szeretném kezelni, intrapszichésen, ő okoz bennem stresszt, tehát személyiségemen belül, pszichés működésen belül, én nem kezdek el vele hadakozni konfliktusban, hanem ő felnyomja a kortizol szintemet, ez a stressz hormonunk, fölmegy az adrenalinom is, és tajtékzok mondjuk dühömben, hogy lehet így bánni a kollégákkal, inkluzíve velem, de ezt a stresszt én elvezetem. És akkor valami stresszkezelési módot. Élhető így az élet? Kinek igen, kinek nem.
Hogy vezetem el? Tehát konkrétan hogy lehet egy ilyen helyzetben megteremteni azt, hogy nyugodtak tudjunk maradni?
Mindjárt válaszolok erre, csak először a másik, hogy ne maradjon igen, elvaratlan persze. szál. Az interpersonális szál pedig, hogy elkezdek vele konfrontálódni, hogy ne haragudj, te vagy a főnököm, de velem így ne beszélj. Tehát ez a határvédelem, a megfelelő, elég jó önbizalomhoz, ez irgalmatlan nagy határvédelmi apparátusra van szükség.
Hát de ilyenkor azért egy kirúgás veszélye, az minimumot lebeg a fejünk fölött, hogyha így beszólunk a főnöknek, úgymond.
Ez egy fantázia, ezt nem tudhatjuk. Tehát, hogy idézek egy klienst, azt mondja, hogy Imre, nem állhatok ki a főnökömmel szemben ennyire, mert a megélhetésemről van szó. És akkor mondom, legyen tivadar, itt álljunk meg. A mondatában ott a válasz. Nem a megélhetéséről van szó, a pozíciójáról van szó. Kérdés, hogy kinek, mi az igazi szakmai önbizalom ismérve, hogy ha bármi történik, el tudom tartani magam és a családom. Tehát ezt a Kosztolányi, a Boldog Szomorú dalban úgy fogalmazta meg, hogy már nem kell kegyekért könyörögnöm. Tehát, hogy van egy olyan belső nívószint. Tehát ez mondjuk, hogy elérje bárki nulláról 5 év? 8 év, tehát nehogy azt higgyük, ezért utálom néha a motivációs trénereket, akik elhitették az átlag civil felhasználóval, hogy vannak ilyen két hétvége alatt elsajátítható csoda módszerek. Nincsenek. Az, hogy valaki vállalja a konfrontációt a főnökével, vagy az anyjával, vagy az anyósával, vagy bármilyen mumus figurával szemben, ez hosszú hónapok és évek kemény munkája lehet. Úgyhogy ezt az interpersonális száz, és akkor most a második kérdése, hogy mit lehet tenni. A válasz, a szituatív stresszemet kell csökkenteni. Mit mondtam ezzel? Élő TV felvételeknél én nagyon tudok izgulni. Hát nem, te felvételem, adás. És most mit tudok én a szituatív stresszemmel ott csinálni? Progresszív relaxáció működik. Idézem professzor dr. Bagdi Emőkét, ha feszültek vagyunk, egy dolgot még mindig tudunk feszíteni. Amikor ez történik, fölment a mindenünk a Szaturnuszig, annyira idegesek vagyunk, kimegyünk a mosdóba, kis terpesz, törzshöz ellalakban a kéz, mint annó tesi órán, és minden izomcsoportunkat befeszítjük, mondjuk 10-15 másodpercig kitartva, a végén remegni fog egy picit a testünk, mert ez akkora izomtónus változást jelent. Utána kiengedünk. Befeszítjük, kiengedünk, 4-5-6 hetet ilyet csinálunk, ki mennyit, és óhatatlan azt fogjuk érezni, hogy ettől senki nem lesz boldog, nem ez volt a cél, ettől nem leszünk jókedvűek, nem ez volt a cél, hanem hogy kicsit kiadtuk magunkat. Egy klasszikus tankönyvi példa, imádtam annól az egyetemen, az üvöltés terápia. Az üvöltés terápia nem azt jelenti, hogy a főnökkel üvöltünk, már néha az se rossz, de egy felüljáró, ahol a hídon megy a vonat, az ugye nagyon zajos, és amikor áthalad a vonat, bárki, szerintem nem szabad úgy meghalni, hogy egyszer ne próbáljunk
de
ilyet.
De ez nekem tetszik, igen, pont erre gondoltam.
És oda megyünk a híd alá, amikor átmegy a vonat, és teli torokba, most nem fogok itt üvölteni a mikrofonba a hangmérnök örömére, és kiadunk magunkból valamit. Mondok megint egy, Imre, milyen agresszív vagy, majd meg gondolja pár hallgató, hogy szerintem ne halljunk meg úgy, hogy egyszer bikából, egy tányér, betonon, vagy egy pezsgős üveget betonon nem törtünk össze. Nem itt kezdődik a BTK, de hogy átélni azt, hogy van erőnk, hogy a testi, lelki, fizikai, mindenféle pszichés, szellemi mozgásterünket tágítani egy picit. És aztán nem fogunk falhoz vágni tányérokat, de hogy átélni bizonyos olyan dolgokat, amit, és most mondom a kulcsot, amit sose csináltam. Példa, és még mindig maradhatunk az ön példájánál, hogy ez a barátnő mondjuk a soha doboz technikát el tudja elkészíteni. Mi a soha doboz? Fölírom azt, hogy amit soha nem tehetek meg ilyen konfliktusok esetén. És rengeteg tartalom jön. Ezeket írjam. Amit úgy szeretnénk. De hogy nem fejelhetem le a főnökasszonyt, ugye? De hát a gondolat ilyen, ezt leírom a lapra, utána fekete tus, ez viszont tényleg BTK-s tétel, kihúzom, ezt nem lehet. De csodák csodája, hogyha ez egy minimum 20-30 elemből álló lista, általában van 10-15-20% ami nem fogjuk kihúzni fekete tussal, hanem rácsodálkozunk, hogy ezt miért nem tehetem meg? És akkor már tudok mit csinálni. Még egy gyakorlat, nagyon sok ilyen gyakorlat van, ugye ez is látszik, hogy ebben a pszichoedukációs műfajban rengeteg gyakorlat van, a kulcs az lesz, hogy átviszem egy cselekvésbe. De egy gyakorlatot még, ez nagyon kikívánkozik most belőlem, hogy én ötlettelen vagyok, nem tudok mit csinálni. És fölteszem a kérdést, hogy számomra fontos személyek hogy cselekednének ebben a helyzetben. Ezek lehetnek ikonikus rokonok, mondjuk kedvenc ikonikus saját rokonom, a nevét viselem, anyai nagyapám után lettem Imre, aki túlélte az orosz fogságot 45 után, és amikor úgy elakadok a napi konfliktusaimban, szeretném jelezni, hogy a pszichológusnak is van rengeteg konfliktusa, akkor felteszem a kérdést, amikor elakadtam, a papa erre mit mondana? A papa ezt hogy kezelné? Lenne olyan, és nem tudom, ő meghalt már réges-régen, de fantáziálhatok az ő mondatairól. Ha valaki szeret egy művészt, mondjuk egy, nem tudom, egy írót, unásig elolvastuk már mondjuk a Márainak a füves könyvét, nem tudjuk, hogy mit csinálna a Márai egy ilyen konfliktusban ennél a főnökasszonynál. De a füveskönyvből ötletet meríthetünk, hogy hú, ezt kipróbálom, ez nagyon vagány. Magyarán ötletelésbe lökjem magamat Ez a, tehát hogy tudom annyira inspirálni magamat hatásokkal, hogy ezzel a bizonyos stresszel tudjak mit kezdeni?
Nekem a nagymamám egyébként, a nagymamám emléke, amihez szoktam nyúlni gyakran, hogyha elakadok, és tényleg segít, úgyhogy ezt érdemes kipróbálni. Picikét beszéljünk még a reális én és az ideális én kettőséről. Gyakran az is nehéz, hogy valaki reálisan lássa akár mondjuk a saját testét például. Tehát lehet, hogy sokkal rondábbnak, nem tudom, elesettebbnek érzik magukat, mint amilyenek valójában. Hogy lehet a reális ént felállítani, megalkotni?
Mit tekintek, kit tekintek reális forrásnak? Szerintem az nagyon vakvágányra visz sokunkat, hogy mindenkit referenciapontként. Beszól valaki a metron, hogy nézel ki, mert épp neki olyan kedve volt, és akkor én ezt a hogy nézel ki mondatot, ezt egész estig cipelem? Vagy egy buliban beszólnak, nem, elhagyja a főhősünket, aki egy fiatal srác, elhagyja két csaj. Akkor most ebből lesz egy önértékelési válság, vagy nem? Tehát ki a referenciapont? Ez az egyik. A másik, ami én tudom, hogy ez egy elcsépelt mondat, mert minden második pszichológus ezzel jön, én is most minden másodikba fogok tartozni, a klasszikus ki vagyok én kérdést egyszer az életben megválaszoljuk végre tisztesen. Mit értek ez alatt? Újabb gyakorlat. Fogok egy A4-es lapot, 7 cetlire szabdalom. Itt a kényszeresek rögtön magukra ismernek, hogy úristen, de akkor mi lesz a 8-kal, mert ugye úgy tudom szabályosan, ez csak most kis színes a részemről, szóval 7 cetli vagy 8 cetli, x, n plusz 1, teljesen mindegy. Miért külön cetlik? Különböző én definíciókat adjak. Ki vagyok én, ki vagyok én, ki vagyok én. És akkor annyira fontos, hogy kezdem el definiálni azt a ugye reális ént így fogalmazott, reális énképet, valós énképet, aki itt most vagyok. A gyakorlaton belüli újabb kis színes, legzseniálisabb választ egyszer egy csoporton egy úr adta, aki így válaszolta meg az egyik cetlit. Ki vagyok én? Én a naprendszer harmadik bolygójának lakója vagyok. Hát mi lehidaltunk ott, én csoportvezetőként, többiek résztvevőként, hogy valahogy ő nagyon máshogy látja a saját létezését, és hogy úristen, hogy ilyen van, már pedig van. És ezekből a válaszokból nagyon-nagyon sok mindent következtethetünk, hiszen valaki például tobzódik a szakmai öndefiníciókban, és nincs is benne magánszem. Jó, odaírja, hogy azért anya is és apa is vagyok, de hogy egyébként semmi. A self-komplexitásnak is hívjuk azt, hogy minél komplexebb, minél több öndefiníciót tudok adni, az annál inkább védhet engem, például önbizalom, önbecsülés, önértékelés téren, hogy ne sérüljek. Képzeljen most minden hallgató maga elé egy szakbarbárt. A szakbarbár lényege, hogy mondjuk mi legyen, mondjuk vegyészmérnök. Ő vegyészmérnök, de nem egy, ő a vegyészmérnök, és fölépítette önmagát a vegyészmérnöksége révén, és van önbizalma, és teljesen, de egypólusú. És történik egy leépítés. Történik egy pszichoszomatikus nyavaja. Magyarán történik egy élethelyzet, ő már nem tudja ellátni az eddigi dolgait, és minden szőnyeget kihúznak a lába alól, és a többi én rész, mert hogy nem tett azért, hogy legyenek ilyenek, mármint öndefiníciós alapon, azok nem tudják megtartani, mint egy háló. De hogyha valakinek a self-komplexitása, és ezért lehet tenni, hogy elkezdek-e nem csak keresni, kutatni, hanem többféleképpen is ránézni így magamra, ezek mind-mind megvédhetnek. És még egy dolgot ide fűznék, hogy sokan félreértik, és azt hiszik, hogy akkor lesz önbizalmunk, ha ezt a valós énképet egy én ideálhoz fölemeljük. A dolog fordítva is működik, mert ez egy relatív távolságot jelent, hogy ha az én ideálunkat csökkentjük, és a valós énképünk marad ott, ahol most, ezen a napon van, akkor ugyanúgy nőhet az önbizalmunk. Mert már nem kell megugranom azt a mércét, ami mindig föl volt emelve.
Érdemes ezzel kezdeni, igen, azt a bizonyos lécet kicsit alacsonyabbra helyezni, és menet közben nyilván az emelhető, ugye? Ahogyan úgy érezzük, hogy meg tudjuk ugrani. Tehát a fejlődés során nyilván egyre magasabbra is tehető.
De nem szükségszerű, hogy emeljük. Így egyetértek. Igen, igen.
De akár,
igen.
De hogy kezdetben akkor mindenképpen érdemes lejjebb tenni.
Lejjebb,
azt a bizonyos
az elég jó szint.
Az elég jó szint.
Tehát hagyjuk azt a tökéletes vörös diplomákat.
Igen. önismerettel foglalkozik, önismereti hát módszerekkel, a Lélek igazságai című könyve is. Aki belevetné magát ebbe a munkába, akkor akár forgathatja azt is, gondolom.
Akár, tehát, hogyha ha a kiadó újra nyomja, mert most jelenleg nem kapható, de reméljük, hogy nem sokára kaptam ígéretet az utánnyomásra. Igen, ez a könyv, ugye ez a harmadik könyvem, ezt kimondottan azoknak írtam, akik úgy merengésbe, töprengésbe vinnék magukat, tehát az önismeret mondjuk elején tartanak. Tehát aki már túl van, nem tudom én, képpszichodrámán, meg egy miniterápián, akkor neki sok újat nem fog adni ez. Bár az izgalmas az ilyen típusú könyvekben, én is igyekeztem úgynevezett pszichokérdéseket is becsempészni, és hogy én nagyon imádom a pszichokérdéseket, mit nevezek pszichokérdésnek, aminek nem az a célja, hogy megválaszoljuk, a válasz is izgalmas, de hogy egyáltalán mit nyit meg, milyen kapu, tehát a kapu mögött mi van, itt a kérdés maga a kapu. Mondok egy példát, egyik kedvenc kérdésem, hogy van-e jogom elszúrni az életem? Ugye, ha erre valaki azt mondja, hogy igen, az épp úgy jó, mintha azt mondja, hogy nem. De hogy mit jelent? Mi feszül az igen mögött és a nem mögött? És akkor hogy bomlik ki az, hogy mire van jogom, mennyire vagyok szabad? A kérdés aztán adhat egy újabb kérdést, hogy végülis ki az életem, kinek tartozom vele? Akkor itt mit is jelent az, hogy élet? Én mindig bekeverem az ilyen típusú kérdésekbe az időgazdálkodásból azt az elvet, a Franklinnek az elvét, hogy az idő egyenlő az élet, élet egyenlő az idő. Tehát van-e jogom elszúrni az életem? Van-e jogom elszúrni az időm? Mennyi idő az enyém per hét? Hát akkor azt viszont, ami az enyém, azt legyen jogom elszúrni, a többiben meg mondjuk tegyük a szülői és nem tudom én állampolgári vagy szakemberi kötelezettségünket. Tehát elindultunk egy ilyen kérdést, és akkor eljuthatunk talán kellő idővel, energiával egy megnyugtató válaszig, és akkor ebbe viszont már lehet kapaszkodni, mert ez egy bizonyosság. És annyira jó, mikor valakinek van egy önismeret, akkor azt is jelenti, hogy vannak bizonyosságai önmagával kapcsolatban. Hogy nem kell mindig visszamenni a start pozícióra, hanem ezt is tudom, ezt is, és ez így van, és ez de klassz.
Igen. De az előbb említette, ugye, hogy ez egy hosszú folyamat.
Igen.
Tehát ez évek kőkemény munkája, mire az ember eljut a 2.0-ás vágyott személyiség verziójáig. És az előbb azt mondta, hogy dönthetek úgy, hogy az időmmel azt csinálok, amit akarok. Na, de aki változni szeretne, aki egy jobb életre vágyik, az nyilván nem hát dobja ki a kukába a rendelkezésére álló időt, hanem tesz magáért. Ezzel napi szinten kell foglalkozni, vagy egy heti, egy-két óra, vagy csak éppen ahogyan eszünkbe jut, akkor elolvasunk valamit, de akkor viszont hol van ennek a vége, ugye?
Igen, igen. Mondanék egy nagyon demagóg 30 másodperces választ. Mondok férfit meg nőit is. Annyi időt szánok-e a lelkemre, önismeretre, önvizsgálódásra, önreflexióra, amit a kocsim böngyörgetésére, az éves olajcserékkel, gumicserékkel, takarítással. Azért demagog, mert erre a legtöbben azért igennel válaszolnának, hogy persze kellene, de ha megnézzük a valóságot, akkor nem töltünk annyit a lelkünk, egy átlagember a lelki önvizsgálattal, mint a kocsijával. Női példa, a lelkemmel, az önismerettel, stb. Foglalkozom-e annyit, mint mondjuk a, nem tudom, hogy melyik anti-aging krémet kellene megvenni, vagy hogy mi lesz a fodrásznál, milyen hajkoronát kérek, kozmetika, pedikűr, és így tovább. Ennek az idők csak a felét, és akkor már bentebb lennénk. Hogy ezzel elérjük a bizonyos 2.0-át, van bennem szkepszis, de valahol el kell kezdeni. Tehát eddig a demagógia. A kicsit talán korrektebb válasz az az, hogy tudom-e, hogy éppen mi zajlik bennem. Tehát annyi időt szánni erre a témára, hogy amikor valaki megkérdezi, hogy mi zajlik most benned, akkor erre ne kelljen nagyon gondolkodni, nem ki tudom hangosítani. Rengeteg ember nem tudja a saját érzéseit. Hangmérnök örömére megemelem a hangom, de figyelmeztetem őt előre, hogy nem vagyok ideges! Ugye? Ismerjük ezt a típust, és hát az rég baj, hogyha ő ezt így éli meg, és közben látjuk, hogy tocsog a feszültségtől. Tehát annyit minimum kellene szánni, hogy ezt a fajta alapfokú önreflexiós készséget, képességet elsajátítsuk. A határa csillagos ég, de a fogyasztóipari társadalom azt húzza ránk, sugalmazza, néha ilyen marketing üzenetekkel megspékelve, hogy az önbizalmi téma, az önismereti téma, amiről ma beszélünk, ez egy kipipálható tétel egy listán. Tehát ahogy megszerezzük majd a, mit tudom én, bármilyen kütyűt, akkor megszerezzük. Kipipálom, önismeret, önbizalom megvan. Nem. Újabb tételmondat, az önismeret, az egy életstílus. Tehát, hogy ez nem, nincs olyan, hogy kész. Ha valaki azt mondja, mindig somolyogok magamban, jó szakmai somolygásra gondoljon minden hallgató, hogy ó, én kész vagyok, nekem az önismeretem az 10/10-es, új, akkor nagy a baj.
Hát de annyi változás van az életünkben, ugye? Szülővé válunk, nyugdíjba megyünk, csak kettőt hirtelen említettem, ami hát annyit változtat rajtunk. Hát újra meg kell ismerni az új énünket ebben az új élethelyzetben, ugye? Igen, ezért ugye, sem.
Igen, mert a normatív krízisek egyszerűen utánul nyúlnak. Normatív azért, mert mindenki át fogja élni. Egy jó kis életközépi válság. Az mindenkinek kijár, hogy milyen mély, az viszont az önismerettől is függ. Az önismeret valójában egy mondat ide, hogy mire jó az önismeret, indirekt az önstabilizációs képességünket fogja növelni. Ezzel én most azt mondtam, hogy nem az a kérdés, hogy jön-e giotin pillanat, az be fog következni, hanem tudok mit kezdeni a giotin pillanatokkal. Ez a kulcs.
És általában ezekben az élethelyzetekben talál meg minket az a nagyon sokat hangoztatott kérdés, hogy na és most hányasra értékeled éppen az életedet? Ugye? Hát ezt látjuk mindenhol, ezeket a teszteket.
Igen.
Igen, lehet adni egy számot a teljes életünkre, de ugye vannak részterületei is az életünknek, amit akár teljesen eltérő módon is értékelhetünk. És van egy technika, amiről szeretném, hogyha beszélne egy kicsit, hogy az egyik, amit mondjuk sokkal magasabbra értékelünk, mondjuk azt, hogy hol élünk a lakókörnyezetünkkel, ha úgy nagyjából elégedettek vagyunk, vagy akár a baráti kapcsolatainkkal, akkor ezt át lehet valahogyan ezt az érzést ültetni a gyengében az alulértékelt területekre is, ahol nem vagyunk annyira jól. Ezt hogy kell csinálni? Tehát, hogy összességében az életünket mégis magasabban tudjuk pontozni.
A psziché nagyon sokszor globális élményeket keres, és azt mondatja velünk, hogy az életünk, mit tudom, nagyon jó, csodálatos, az életünk egy káosz. Imre, azért vagyok itt, azért jöttem el, mert az életem csődben van. A lélek igazságai szubjektívek, ez az ő igazsága, ő ezt így éli meg, ezt senki nem kell, hogy elvitassa, ez az övé. Árnyalni viszont lehet, hogy általában, ha mindjárt felsorolok pár életterületet, általában a 8-10 életterületünkből 1-2-3-on szokott lenni nagy baj. Azok még nagy bajok, ez nem relativizálás, nagyon fontos, senki ne értse félre. De abban a 1-2-3-on bekövetkezett nagy szmötyi adja azt a globális élményt, hogy az életem egy káosz. És olyan jó néha azzal szembesülni, hogy tényleg a másik öt rendben van. Jaj, de jó! Tapsvihar. Tehát árnyalódik, bevezetjük az egészséges szürkét, itt a szürke az nem, semmiképpen nem pejoratív, hanem itt egy vágyott dolog, hogy, és most az életterületek, hogy mondjuk egy munkaerőpiaci bekötés, hogy ez foglalkozás, hivatás, szakma, pozíció, ezt kinek mi, anyagiak, Hufeuru SD, anyagi és vagyoni helyzet, fizikai környezet, minden, ami materiális, a szemüvegemtől kezdve a kocsimon át, a lakó közösségig, a kisközség, a város, a kerület, ahol élünk, tehát minden, aminek van molekuláris vonatkozása. Ott van a hobbi feltöltődés, kikapcsolódás, mint életterület, aztán bejönnek a fontos mások, párkapcsolat, család, akkor külön esetleg a baráti szálak. Én fontosnak tartom kiemelni, hogy a párkapcsolatot ne mossuk össze a családdal, a kettő nagyon összefügg, de őrizzük meg a párkapcsolat fényét, ez egy fontos preventív mondat. Ha valaki vallásos, ott van az Isten kapcsolat akár, vagy egy transzcendencia, spiritualis, hát az egészséget ki ne hagyjuk, mint életterület. Nagyjából a 8-9-et biztos elsoroltam, most ezt még lehet folytatni. És akkor megnézni azt, hogy melyik kapott torpedót, és melyik áll stabilan, és ott van. És akkor ez tulajdonképpen egy kapaszkodó. És nagyon fontos, ilyenkor nem az a cél, hogy boldogok legyünk, ezt felejtsük már el, hanem kapaszkodó úgy, hogy azért olyan jó az, hogy a vérképem egyébként képzelje, rendben van. Nem leszek ettől boldog, de egy picit árnyalni, tehát hogy megtanulni, vágyni arra ilyen kicsit ilyen egzisztencialista felfogással, megtanulni, vágyni arra, ami egyébként most nekünk megvan. Olyan szép is lenne, csak ugye ez egy szemlélet. Ez most azért, mert valaki ezt a podcastet meghallgatja, nem fog beépülni. Ezen most el kellene kezdeni akkor gondolkodni, tényleg, hogy lehetne ezt a szemléletet egy kicsit az életünk részévé tenni.
Picit beszélgessünk arról, hogyha beindul a változás. Igen. Nagyon tetszett az a példa, amit mondott, hogy valaki veszi a bátorságot, és idővel, a sokadik megaláztatás után azt mondja a főnökének, hogy velem így a továbbiakban ne beszélj.
Igen.
És ugye akkor ez teljesen a kapcsolati dinamikákat teljesen képes egy más ritmusban helyezni. Mit tegyünk ezzel? 2.0-as énünk felé haladunk, és jelentős változásokon megyünk keresztül, akár én határokat teljesen máshogy jelölünk ki, mint korábban. Ez sokaknak nem tetszik a környezetünkben. Barátok rökönyödnek meg, családtagok, szülők.
Utálni fognak minket, mondjuk
mit ki. Mit kezdjünk ezzel?
Előre érdemes bekalkulálni, hogy a változásnak nem csak anyagi ára van, nem csak időbeli ára, nem csak belső figyelmi költsége, hanem emberveszteségi ára is van. Tehát fiatalok nagyon meg szoktak lepődni, mikor önbizalom pszichológiája témán beszélgetünk, vagy épp csoport mi egymás, és oké, mennyi az önbizalmad egy 10-es skálán? Egyébként ezt most bármelyik hallgató megválaszolhatja, hogy mondjuk, nem tudom, 4,2, jó? Hogy ez most mit jelent, nyilván azt, ez csak egy szám, azt hiszük, hogy ez objektív, de nem objektív, de mondtunk egy számot, oké, nagyon jó, 4,2, szeretnél eljutni 8,5-ig, jó. Fel vagy arra készülve, hogy ennek az ugrásnak mondjuk a jelenlegi barátaid minimum fele kuka. Tehát, hogy nem fogja kibírni. Gondoljunk abba bele, hogy egy 4,2-es önbizalomnál mennyire manipulálható, befolyásolható, kihasználható az egyén. Nagyon. És egyszer csak elkezd majd nemeket mondani. És akkor felszalad a szemöldökünk, akár családtagként, akár nem tudom, főnökként, kollégaként, hogy na de kinyílt a csípája, amióta ilyen pszichopodcasteket hallgat, meg elment önismeretbe, meg hát nekünk a régi énet kell, tessék visszajönni, macskakörömbe mutatom idézőjelbe a helyes útra, az általunk helyesnek vélt útra, hogy továbbra is manipulálni, kihasználni, befolyásolni tudjunk. És csattanunk, tehát hogy ez lesz, hogy csattanunk, és akkor eltávolodunk egymástól. Itt persze nagyon fontos kérdés az, hogy a barát, picit messzebbre, már-már nem is tartozik ide, de mégis ide tartozik, kinek milyen barátság felfogása van. A barátságokról alkotott világképe milyen, miért fontos ez? Mert sokan azt hiszik, hogy a barátságok száma, mondjuk elérjük a csúcsát, nem tudom, 20 éves korunkra, általában a gyerekkori jó barátok, cimborák, nem tudom, szaktársak, évfolyamtársak, és az már csökkenni fog. És akkor nem veszíthetem el őket. Ez egy felfogás. Biztos van ebben is igazság. De abban is lehet igazság, hogy az más minőségű barátság, amikor valakit 20-30-40 évesen fogadunk barátnak, és leszünk jóba, de lehet új barátságokat kötni. És akkor nem sápadunk le annyira, hogy de hát akkor egyedül maradok, akkor megéri a 4,2-ről a 8-ra. Hát nem leszek egyedül, mert jönnek új emberi kapcsolatok.
És az olyan felszabadító, amikor olyan emberek társaságában van valaki, ahol nem kell feszengeni, nincs szorongás, ugye nem tűri el akár mondjuk a bántósértő, viccesnek szánt ugyan, de azért mégiscsak szurkálódó megjegyzéseket.
Ide egy apróság, egy éven belüli a dolog. Úgy neveztem el magamnak, hogy én pohártársaságot keresek. Ugye van az asztaltársaság, ezt mindenki ismeri, szóval van nekem egy mániám, hogy mi az abszolút optimizmus. Ugye a félig üres, félig tele pohárvita, és nem, az abszolút optimizmus az, hogy van pohár. Tehát, hogy erre nem gondolunk, ugye? Tehát, hogy ez úgy elsiklik, és ez egy lényegi dolog, hogy van pohár. És akkor innen származtattam ezt, hogy pohártársaság. Aki képes így gondolkodni, nem mindig, nem kell csöpögősen, teátrálisan mindig, jaj, de van pohár, nem, néha vacak, és fáj, és puffogunk, és egyéb. De olyan jó azokkal leülni, akik ezt a van pohár attitűdöt időnként be tudják kapcsolni, és akkor nem arról szól egy találkozó, hogy a sérelmeinket egymásra oktrojáljuk, aztán mindenki akkor menjen haza, és akkor ennyi volt, és élni se akarunk, mert de legalább a másiknak is vacak az élete. Tehát, hogy hanem valami minőséget ezzel. Úgyhogy, tehát javaslom, hogy a pohártársaságunkat keressük meg.
Igen, sok tételmondatot említett itt az adásban, én is mondanék egyet. Igen. Ugye ez a saját boldogságáért mindenki önmaga felelős. Ez is
stimmel,
nagyon tetszik nekem, és nyilván idővel az ember eljut oda, hogy valóban megválogatja azokat az embereket, akik töltik, de legalább nem szívják le az energiáit. Ugye itt beszélgettünk az örömgyilkosokról, az energiavámpirokat is említhetnénk, mindenki tudja, hogy kikről beszélgetünk. Nekem még nagy veszőparipám ugye említette azt, hogy hát ez idő. Ez rengeteg meló, hogy az ember nekiáll, de hát nagyon sok jótékony hatása van annak, hogyha a személyiségünk fejlődik. Dupla haszna van, hiszen a gyermekeinknek is nagyon jót teszünk azzal, hogyha saját magunkon dolgozunk.
Bizony,
tehát
bizony.
Az ő önbecsülésük, önszeretetük ugye azáltal is fejlődik, hogyha a szülő magát sokkal jobban tudja szeretni. Ezzel kapcsolatban van személyes élménye, tapasztalata?
Ugye itt nagyon sokszor az a lényeg, nem az, amit a húsleves és a rántott hús között a vasárnapi ebédnél ilyen szentbeszédként elmond a szülő, hogy van az életben, drága kislányom, kisfiam, hanem hogy mi milyenek vagyunk, mire adunk nekik tulajdonképpen mintát. Sztoriba ágyazom szerintem, hogy jobban megmarad, amit így képviselek ez ügyben. A szülő sorstársaknak a COVID alatt azt sugalmazva mondtam ilyen típusú beszélgetésekben, hogy mi az érettségünkből vizsgázunk most. Tehát, hogy van egy krízisekkel tarkított éra, azért mostanság ebből bőven kijár, és a 5 éves óvodás, a 9 éves kisiskolás, a serdülő kamasz fiunk, lányunk, mit lát rajtunk? Anyám, apám érett, amikor krízisekkel tarkított éra van? Hogy viseli a stresszt, ezeket a giotin pillanatokat, feltalálja-e magát, van-e önreflexiója, beszél az érzéseiről, kimondja, hogyha valami neki nehéz. Ezekkel nagyon-nagyon előbbre lehet jutni, hogyha miről is beszélek, hogy legalizáljuk azt, hogy ha önmagunkkal foglalkozunk, az rendjén van. És nem úri huncutság, ahogy mondta, hogyha éppen lelki folyamatokra is rákérdezünk. Így látom ezt a kérdést.
Köszönöm szépen, és ez végszónak is tökéletes volt. Kolléganőmnek, Fodor Krisztinának lesz egy kis dolga. Néha bele nevettünk hangosan, bele kiabáltunk a mikrofonba, de ezt majd ő megoldja, hogyan mindig mindent, és én ezért nagyon nagy köszönettel tartozom neki, hogy hétről hétre menedzseli az adásainkat. Limpár Imrét hallották az elmúlt közel egy órában. Nagyon izgalmas volt számomra ez a beszélgetés, sokat tanultam belőle, bízom benne, hogy a hallgatók is sok mindent elvisznek magukkal, és hát a legfontosabb szerintem ebből számomra tanulság, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, megúszhatatlan, muszáj belevágni abba a bizonyos önismeretbe, elindulni ezen a rögös úton, de hogy ahogyan Imre is említette, rengeteg hozadéka lesz, úgyhogy ehhez mindenkinek sok erőt kívánunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, hallgattak minket, most is találkozunk legközelebb is.
Megtisztelő volt, köszönöm szépen.